Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért nagy alázattal kérünk most téged, hogy tisztelj meg minket személyes jelenléteddel ezen az Isten tiszteleten. Édesatyánk, ha nem vagy itt köztünk, akkor nem vagyunk több, mint egy jó szándékú civil szerveződés. De mi szeretnénk, hogyha a dolgokat te magyaráznád nekünk, a te isteni látószögedből. Szeretnénk valami magasabb szervezettségben látni az életet. Szeretnénk megtapasztalni a te szeretetedet, hiába beszélnek rólad, Istenünk, mások nekünk. Hogyha nem kapunk személyesen kijelentést tőled, magadtól. Kérünk, hogy áraszt ki ránk szeretetedet, és önsd ki a szívünkbe szent lelked által. És kérünk, hogy ne csak rólad szóló igehirdetés hangozzon most, hanem te magad szólj. Te légy ennek az egésznek az alanya. Védj be bennünket szíved rejtekébe. Hass rajtunk keresztül is, mások felé is. Védj be a te gyógyító erőidbe, és ajándékozz meg ma bennünket önmagaddal. Amen. Kedves testvérek, Isten igét a Jób könyvéből szeretném olvasni, a Jób könyve első fejezetét, az elsőtől az utolsó versig. Élt Úzföldjén egy Jób nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 lánya született. 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak, mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és hát ha káromolták Isten szívükben. Így szokott Jób tenni minden alkalommal. Történt pedig egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt, és velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? Ő pedig ezt felelte, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre azt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fethetetlen és becsületes ember féli az Istent, és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és a jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd meglátod, hogy káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer aztán, amikor Jób fiai és lányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sébaiak rájuk rondottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ezt beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott le az égből, amely megégette és elpusztította a jókat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez is szólt, amikor megérkezett a másik, és ezt mondta. A káldeusok 3 csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták, és csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ezt beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, és az rászakadt a fiatalokra, is meghaltak. És csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, megnyírta a fejét, azután földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Kedves testvérek, szeretném, hogyha Isten lelke segítségével egy picit közelebb mennénk ehhez a történethez, és nézzük meg először azt, hogy hogyan viselkedik a hívő ember, amikor süt a nap, és jól mennek a dolgok. Azt olvassuk Jobbról, hogy mesés vagyon birtokosa volt, szép családja volt, és köztiszteletben álló ember is volt. Szerették, megbecsülték a környezetében, és ami még nagyon szimpatikus nála, hogy a gazdagság és a nagyság az nem egy ilyen felszínes holmi volt az ő életén, hanem mély vallásosság jellemezte Jobbot. Nagy hála volt a szívében, és tudta, hogy mindaz, amilyen van, az ajándék Istentől. Amivel rendelkezett, azért ő nagyon hálás volt Isten felé. Vidám családja volt, szép gyerekek, összetartók voltak. Ezek már felnőtt gyerekek, és azt látjuk, hogy összejárnak, gondot viselnek egymástól, számon tartják egymást. És olyan kedves az Jobbtól, hogy noha már felnőttek a gyerekek, de mégsem úgy látja őket, hogy most már le van tudva, hanem folyamatosan imádkozik értük. Azt olvassuk itt, hogy folyton volt a szívében egy ilyen aggodalom, ezt egzisztenciális problémának tartotta, hogy lehet, hogy a fiaim vétkeztek Isten ellen. Mert ilyen az élet, és ez előfordul. És ő az összes gyerekért odaállt folyamatosan Isten elé, Isten oltáránál égő áldozatot mutatott be értük, ha netalántán vétkeztek volna Isten ellen. Azt gondolom, hogy az ilyenfajta életet egész nyugodtan összefoglalhatjuk egy szóba, hogy ez egy áldott élet. Isten áldása volt Jobbon. És aztán jöttek a felhők, és jöttek a rossz napok, és ebből testvérek az következik számomra például, hogy Isten áldása nem azt jelenti, hogy soha többé nem történik velünk semmi baj. Isten áldása nem azt jelenti, hogy mindig az élet napsugaras oldalán járunk. Isten szeretete nem azt jelenti, hogy soha nem érhet bennünket baj. Csapások esnek sorra Jobbon, és szinte sokkoló egymás utánban következik egyik a másik után. Nem is olvastam el mindegyiket, mert nagyon hosszú lett volna. De az elején olvassuk azt, hogy sorra veszíti el a vagyonát, mindenféle jószágait, aztán a legsúlyosabb, hogy elveszíti a gyerekeit, mindegyiket egyszerre. És aztán, ha tovább olvassák otthon esetleg a történetet a testvérek, akkor látni fogják, hogy még nincs vége a bajoknak. Jobbot súlyos betegség is megtámadja, iszonyatos kínjai vannak, nagy fájdalmakkal küzd. Aztán azt is megtudjuk a történetből, hogy jönnek a barátai vigasztalni. És hogy egyáltalán nem vigasztalják őt, hanem még tovább is nyomják, passzírozzák őt, és kérdezgetik, hogy mit csináltál, valami biztos van az életedben, valami nagy vétek van az életed alján, vagy a szíved mélyén, különben nem bánna így veled Isten. Tehát éppen nem felemelik, hanem még jobban bedöngölik a földbe. És a felesége, aki ott él mellette, és támasza lehetne, az se támasz, hanem egy ponton azt mondja, hogy hát ez a te Istened, így segít rajtad. Hát akkor átközd meg az Istent, és hajj meg. Ez magyarul azt jelenti, hogy vesz véget az életednek, egy öngyilkos kiútat ajánl. Szóval látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon összejött minden Jobb életében. Tulajdonképpen nincs is ilyen. Ez valami különleges történet, ahol minden rá van rajzolva erre az egy esetre. Nos, lássuk, hogy hogyan viselkedik a hívő ember most már a rossz napokon. Azt gondolom, hogy természetes lenne, hogy összeomlik. Természetes lenne, hogy összezavarodik, vagy éppen megzavarodik. Természetes lenne, hogy depresszióba essen. Természetes lenne, hogy magába forduljon, és megátkozza Istent. És azt mondja, hogy köszönöm, én ebből tovább nem kérek. Azt hiszem, hogy a legnehezebb ebben a helyzetben Jobb számára az, hogy nem érti, hogy mi történt. Nem érti. Az egész világ látása a világról, vagy az igazságos világról, vagy az igazságos Istenről alkotott képe most porrá törik. És szerintem nem kell ezt sokat magyarázni az itt ülőknek, hogy mit jelent elfogadni dolgokat, amikor nem értjük a dolgokat. Sokszor úgy érezzük, hogy ha Isten megmagyarázná, vagy ha valaki valami észszerű magyarázatot adna erre az egészre, ami velünk történik, akkor könnyebb lenne elfogadnunk. De nincs mindenre magyarázat. Vagy még nincs magyarázat. És ettől nehéz a dolgokat elfogadni, hogy emberi ésszel nem tudjuk összerakni. Hogy egy borzalom az egész. A Bibliát, hogyha olvasok, akkor sok történet van, amiben azt látjuk, hogy hívő emberek élete eljut, szükségszerűen eljut egy-egy olyan pontra, amikor nincs észszerű magyarázat. Amikor az eszünk és a körülmények és a dolgok már nem támogatják meg a hitünket, hanem megkérdőjelezik, hogy érdemes-e egy ilyen Istenben hinni. Hadd említsek néhányat. amikor Dániel és a társai a hűségükért a tüzes kemencében kötnek ki. Ragaszkodtak Istenhez, és a király azt mondta, hogy hát aki ragaszkodik Istenhez, és nem engem imád, annak ez a büntetése, tüzes kemence. És azt mondja Dániel, hogy Isten meg tud bennünket szabadítani, de ha nem tenné is, akkor se váltunk, és akkor se keresünk másik Istent. Nem érti a dolgokat, vagy lehet, hogy nem érthető, hogy miért nem szabadít meg minket Isten dicsőségesen, miért nem mutatja meg a hatalmát. És azt mondja, ha itt maradunk, ha itt halunk meg, akkor se váltunk. Aztán egy másik, nemrég olvastuk, napíge volt a József története, azt gondolom ősszel együtt is tárgyaltuk ezt. A fiatal fiú, akinek sokat ígérnek a csillagok, és sokat ígér a fiatalság, sokat ígér neki Isten, hogy nagy ember leszel, és ehhez képest 10-20 éven keresztül csak lefele megy az élete. Zúg lefelé, mindenki esik alóla, minden elhagyja őt. Idegenföld, rabszolgaság, börtön, minden. És úgy el tudom képzelni, hogy a börtönben, ahova azért került, mert becsületes volt, nyilván megkérdezhette, hogy érdemes becsületesnek lenni, érdemes Istenben bízni. Érdemes volt ragaszkodni hozzá. Semmi nem támogatja meg a hitét már, és mégis hűséges marad. Vagy ott van Ábrahám, akitől olyat kér Isten, ami a pogány népeknél szokás, a pogány népek áldoztak gyermekeket a maguk pogány isteneinek. És Ábrahám nem érti, amikor az egyszülöttet, a régóta vártat, az Isten ajándékát föl kell áldozni. Hogy lehetne ezt megérteni épésszel? Annyira meg tudtam őt érteni, amikor nem szól a feleségének sem. Hogy lehetne ezt megmagyarázni szegény asszonynak? Csak nehezíteném a saját helyzetemet. Nem szól senkinek. Fogja a gyereket, viszi a Móriára, mennek ketten együtt. Mi mehetett végbe benne? Fölteszi, nem érti, nem lát, nem hall, csak tudja, hogy engedelmeskedni kell, és az utolsó pillanatban Isten megszabadítja ebből a próbából. Úgy tűnik, hogy a hívőknek el kell jusson az életük egy-egy olyan pillanatra, amikor már nem azt érzik, hogy közelebb van Istenhez az ember, hanem annyira távol vagyunk, és annyira nem értjük őt, és se kívülről, se belülről semmi nem támogatja hitünket. Nos, Jobb mit csinál ebben a helyzetben, ami felfoghatatlan helyzet? Azt olvassuk, hogy gyászruhát vett föl, térdre esett, és imádkozott, és ennyi volt az imádsága, hogy az Úr adta, az Úr vett el, legyen áldott érte az Úr neve. Valahol olvastam, hogy a cirkuszi mutatványosokat és az akrobatákat esni tanítják meg először, hogy úgy tudjanak esni, hogy ne törjék össze magukat végképp. És itt ezt látjuk, hogy Jobbnak is esni kell megtanulni jól, és ő esett, és a térdeire esett, és így nem tört össze végképp magát. Felborultam, kiborultam, mellém álltál, leborultam. Az Úr adta, az Úr vett el, legyen áldott az ő neve. Volt valaki, aki egyszer megkérdezte tőlem, hogy normális-e az az ember, aki ilyet tud mondani. Normális-e az az ember, aki a veszteségeket ilyen, hát ilyen magas röptű filozófiával tudja venni. Hát neki nem fájt. Testvérek, azt gondolom, hogy itt nem egyfajta filozófiáról van szó, és nem egyfajta hívőgőgről, hogy hát nekünk nem fáj, ezt is kibírjuk, mert mi hívők vagyunk, de hogy nem fájt. De azt gondolom, hogy csak azt tud így beszélni a veszteségek idején, vagy a rossz napokban, aki a jó napokon is Istennel járt. Jobb nem most keresgél, nem most tapogat Isten után. Ő nem most keres egy életrendező elvet, hanem ő a jó napokon is Istennel járt. Ő azért tudja kimondani, hogy az Úr vette el, mert amíg volt, addig azt mondta, hogy az Úr adta. Azért tudja most az Úr kezébe tenni, mert addig is az Úr kezében volt. Pontosan tudta, hogy mindez ajándék, Isten ajándékai, akár egy életszakaszra szólnak, semmi nem a tulajdonunk. Élethalál nincs a birtokunkban, a másik ember sincs a birtokunkban. Isten szeretetteljes ajándéka, minden, amit kapunk. Mivel előtte is az Úrénak tartotta mindenét, ezért az elvétel idején is az Úr kezébe tudta letenni. Csak ezért tudta elengedni, mert tudta, hogy Isten kezébe teszi le. Néhány Olyan dolgot szeretnék még elmondani, ami vigasztalás lehet számunkra, akiket úton útfélen érnek bajok, azt gondolom, hogy mindnyáján ismerősök vagyunk ezzel, és ha az életünk sebeit időnként föl kell tárni, vagy szembenézni vele, akkor bizony megállapíthatjuk, hogy elég plezúrosak vagyunk. Testvérek, az első, ami engem megvigasztal ebben a történetben, az az, hogy egy picit beláthatok, vagy beláthattam a kulisszák mögé. Ez pedig azt jelenti, hogy a földi eseményeknek mennyei hátterük van. Hogy mi itt mozgunk a látható világban, de van egy láthatatlan világ is. A Biblia világképe nem az a háromszintes, amit Dantétól hoz az európai ember, hogy van a mennye, a föld és a pokol. Van az emelet, meg a földszint és a szuterén. Ez nem így van, hanem azt mondja az ige, hogy van a látható világ. Ehhez tartozik mindaz, ami van itt, amit mi érzékelünk az öt érzékszervünkkel, és van a láthatatlan világ, ami ugyanolyan valóságos, ahova Isten tartozik, az ő angyalai, az ördög és a démonai, és oda mennek el azok, akik átlépik az élet és halál mesdjéjét. Akiket elengedünk, mert meghaltak, vagy korábban lépték át ezt a küszöböt, azok nem a megsemmisülés állapotában vannak, a halál nem megsemmisülés, hanem átöltözés. Átlépés egy másik dimenzióba. Most azt látjuk itt, hogy a földi eseményeknek van egy mennyei hátterük. Hogy mielőtt elkezdődtek volna Jób életében az események, előtte egy mennyei konferencia zajlott. És ezen a konferencián, ahol ott volt mindenki, aki számított, és a sátán is eljött, Isten udvartartásához tartozik egyébként, na ha ő a született opponens, ő a született ellenzéki, és ő folyamatosan Isten üdv tervének a meggáncsolásán, vagy az elgáncsolásán dolgozik, de eljött. És elkezd Isten vele beszélgetni. Hol jártál? Mit láttál? Láttad-e szolgát? Persze, láttam Jobot, hogy ne? Hát azért szeret téged, mert megadtál neki mindent. Testvérek, hogyha körülnézünk, akkor sokszor csak valami néma borzalommal érezzük az űrzavart. De gondoljunk arra, hogy a szálak oda átérnek össze, és egyszer majd, ha meglátjuk, akkor meg fogjuk érteni, amikor már nem csak a szőnyeg visszáját, meg a csomókat látjuk, hanem a mintáját is. Gondoljatok arra, hogy a ti életetek felől is mennyei konferenciák zajlanak, hogy te téma vagy Isten országában, hogy téma vagy Isten is az ő angyalai között. Rólad szólnak oda át. És próbáljuk egy picit ebben a tágasságban értelmezni az életünket, hogy nem csak az van, amit itt látunk. A másik tanulság az, hogy ha tetszik, hanem el kell fogadjuk, hogy működik egy negatív hatalom ebben a világban, amit a Szentírás sátánnak nevez. Azok a szakemberek, szociológusok, mindenféle emberi, humán tudományok kezdik ezt elismerni, és kezdik azt megfogalmazni, hogy igenis létezik egy ilyen hatalom, mert hogy a gonoszságnak az elképesztő méretei, az elképesztő variációi, a szervezettsége, a változatossága, a rafinéria, a kérlelhetetlenség, a megtévesztés, a hazugság olyan méretekben kezdi átszőni és behálózni ezt az egész világot, ami meghaladja az emberi léptékeket. De ezt azt gondolom, hogy mi is kezdjük érezni, hogy szabadul el a téboly, és mintha valami ervalázsolt erdőben lennénk, a fogalmak már nem azt jelentik, már nem tudjuk, hogy mettől meddig, valami, mintha meglódult volna alattunk. Igen, és számolni kell azzal, hogy van egy ilyen hatalom, amelyikről azt mondja Jézus Krisztus, hogy emberölő volt kezdettől fogva, és hazugságnak atya. Ezt most nem azért mondjuk el, hogy rettegni kell, és nem a sátánról szeretnék prédikálni, de Jézus Krisztus egyáltalán nem félt attól, hogy kinevetik, amikor ő ilyeneket mondott. Mi az ő célja? Az imént említettem, hogy az a célja, hogy Isten üftelvét keresztül húzza. A rendnek a megzavarása, a teljes káosz, a zavar, a szenvedés, a nyomorúság erősítése, és az, hogy a békességünk oda legyen. Ha most egy kicsit közel megyünk a történethez, akkor azt kérdezném, hogy vajon mi fájt a sátánnak? Mit irigyelt Jobtól? A szép családját? A gazdagságát? A megbecsültségét? Miért rontott rá Jobra? Mi fájt neki? Testvérek, a hite. A hite, az a szenvedélyes Isten iránti bizalom, ami Jób szívében volt, ezt viseli ő legnehezebben. Ő mindent magának szeretne, az Istennek adott dicséretünket, amit Istennek szánunk, azt ő mind magának szeretné. Mindig is Isten helyére szeretett volna keveredni. Az első történetben már a Biblia első lapjain látjuk, De tessenek ezt megérteni, hogy mindig, amikor baj van, testvérek, akkor a hitünkről van szó. Bármilyen nyomorúság ér, ha hívő ember vagy, akkor érzed, hogy a hitedet rágja a kétség. A hiteden múlik itt minden, és a hitet kell. Egyik ének jutott eszembe most készülés közben, hogy csak azt el ne veszítsen, mi benned Úristen hinni megtanít. A hívő ember tudja, hogy ez a legdrágább kincs, ha ezt elveszíti, összedől minden. Ez fájt az ördögnek. És tessenek megfigyelni, hogy minden bajban oda jön mellénk, oda szegődik, és elkezdi magyarázni a dolgot, hogy hát te hívő ember vagy. Hát te fizeted az egyház fenntartást. Hát te neked fontos ez a cég. Hát hol van a te Istened? És elkezdi szép lassan az éket verni Isten is közénk, és magyarázza a dolgokat. Nyilvánvalóan úgy, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük nekünk, ez a hit tovább nem kell. És van még egy, ebben a történetben egy ördögi gondolat, amikor azt mondja, hogy hát persze, hogy szeret téged Jób, mert teleraktad az ajándékaiddal. Testvérek, ez egy ördögi gondolat, hogy Istent a cuccért szeretjük. Ezt ő kimondja. Istent az ajándékaiért szeretjük. Gyakorlatilag kimondja azt, hogy nincsen Isten iránti tiszta szeretet. Istennek nincsenek gyermekei, csak szolgái vannak. És Jób szenvedésén most ez áll vagy bukik, hogy megáll-e ez az ördögi ideológia, igaz-e ez a mondat, vagy pedig nem igaz. Mik biztathatnak minket? Az első testvérek az, hogy legyünk nyugodtak, hogy noha vannak sötét hatalmak ebben a világban, és dolgoznak rendesen, azért Isten tartja pórázon ezeket az erőket. Itt is megmondta Isten, hogy eddig és nem tovább. Ezt megengedem, most itt próbára teheted, de eddig is nem tovább. Tehát lehetünk nyugodtak afelől, hogy Isten nem ad szabad prédára neki, senkit sem, hívőket pláne nem, pedig őket nagyon szívesen kezeli, közelről is, hanem van egy fék, van egy határ, amit tovább Istenünket nem engedi. És a vége felé, hogyha elolvasnánk a történetet, akkor látjuk azt, hogy hogyan alakul a vége a sztorinak. 42. rész körül, amikor Jób már igen-igen sokat szenvedett, akkor valahogy elkezdi először számon kéri Istent. És szeretem, hogy benne van a Bibliában, hogy igenis szabad. Szabad megkérdezni Istent, akár nagyon dühösen is. Szabad őt meginterjúvolni, hogy miért és hogyan. Magyarázd meg nekem, adj nekem választ. Isten lelki világát nem kell annyira félteni, nem sértődik meg ezen. Ő pontosan tudja, hogy az embernek van egy tűrőképessége, vannak határok, van az idegrendszerének határa, a fájdalom tűrőképességnek van határa, és egy ponton Jób kiborul és ordít. És azt mondja, hogy átkozott a nap, amikor megszülettem. Minek lát az ilyen ember világosságot? Miért nem öltél meg anyám méhében? Miért kell ezt végigcsinálnom? És Isten meghallgatja. És aztán jó, amikor elmúlik a haragja, akkor egy kicsit kezdi tágasabban látni a dolgokat, és akkor látja, hogy kicsoda is Isten. Meglátja őt a természetben, Isten nagyságát látja, és azt mondja, hogy én egy pici vagyok. Hogy is érthetnélek téged? Olyan gyönyörűséges leírások vannak arról, hogy a természetben hogyan ismeri föl Isten nagyságát. Erre lettem figyelmes, hogy beszél még a csillagokról is, és hogyha valaki szereti ezeket a dolgokat, adatokat, amikor beleszédül az ember abba a hatalmas természetben, amit Isten körén kerekített, és eszembe jutott, hogy az Androméda köd, ami 2-3 milliárd napból áll, és 800 ezer fényévre van, és több millió ilyen tejút van benne, mint a miénk, hogy Isten ezt az egészet létrehozta, és érti, és igazgatja. És amikor Jób ezt átgondolja, azt mondja, hogy pici vagyok, porszem vagyok, de a tied vagyok. És azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. De mégis te vagy az én megváltóm. Tetszenek érteni, hogy lehet kiabálni, de nála kiabáljunk. Lehet számon kérni, de őt kérdezzük. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Ki mondja ezt a vallomást? És aztán eltelnek a próbának a napjai, vagy hetei, vagy hónapjai, és a történet úgy végződik, hogy Isten újra felépítette Jób életét, meggyógyította, újra visszahelyezte őt az eredeti státuszába, újra megajándékozta őt gyermekekkel, és azt olvassuk az igében, hogy a későbbi, az utóbbi dicsősége és tisztessége nagyobb volt Jobbnak, mint az előző. Nagyon érdekes, amikor ószövetségi történeteket az új szövetség értékel. A Jobb történetéről találunk egy értékelést a Jakab levelében, a Jakab 1.11-ben, ahol a következőt írja Jakab. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését láttátok, és az Istentől való végét is hallottátok, hogy igen irgalmas és kegyelmes az Úr. És ami számomra üzenet volt ebből az igéből, az az, hogy várd ki a végét. Jobbnak tűrését láttuk, hallottuk, és az Istentől való végét is láttuk a dolognak. Várd ki a végét. Mert hogy mi a vége? Nem az a vége, hogy Jobb idegroncs lett, nem az a vége, hogy Jobb eldobta a hitét, nem az a vége, hogy röhögött rajta a fél világ, nem az a vége, hogy Isten megbukott, hanem egy ilyen vallomás a vége, testvérek, hogy igen irgalmas és kegyelmes az Úr. És ezt hívő emberek sokszor megtapasztalják, amikor próbákban vannak és kitartanak. És a vége ez, nem az, hogy hú, azért ez borzasztó volt és szörnyű volt, Isten, hogy tetted velem? Hanem még jobban megtapasztalták, hogy Isten igen irgalmas és kegyelmes. Várjuk ki a végét. Van olyan, amikor a vége, a megoldása a halálvonalán túl van. Hallottunk már ilyet, amikor ott értjük meg. Vagy én a családomban is megtapasztaltam azt, hogy az, aki imádkozott, értem, az már nem érte meg azt, ami velem megtörtént, vagy ami beteljesedése volt az ő imádságának. De Isten meghallgatta, és nem késett el, és nem sietett. Tökéletes volt az időzítése. Azt kívánom szeretettel, hogy adjon Isten kitartást akkor, amikor nem értjük őt. És őrizze meg a hitünket, hogy össze ne omoljon. Keresztelő Jánosnak mondja Jézus Krisztus, amikor János börtönbe vették, és azért János nagyon komoly ember volt, Jézus útkészítője. És nagyon nehéz lehetett neki börtönben lenni, úgyhogy Jézus nem ment megszabadítani. És azt mondja Jézus, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Boldog, aki kibírja. Boldog, aki nem csalódik. Aki nem keseredik bele. Mert meglátja az Úr szabadítását. Azt kívánom, hogy Isten lelke álljon mellénk, amikor nagyon-nagyon nem értjük, és adjon nekünk támaszt, és Isten jöjjön akkor, amikor vége a tűrőképességünknek, vagy amikor az összedőlés határán vagyunk. És tegyük ki magunkat olyan hatásoknak, ahol ő közel jöhet, és ahol ő magyarázhatja nekünk a dolgokat. Amen. Édesatyán, köszönjük neked, hogy pontosan tudod, hogy kicsodák vagyunk, és pontosan tudod, hogy az ember por. Istenünk, tudod a mi határainkat, meghatározottságunkat, földhöz ragadtságunkat. Istenünk, látod azt, hogy képtelenek vagyunk felkapaszkodni a te gondolataidhoz. Nagyon messze vagy, és nagyon közel van a nyomorúság, és nagyon evilági az életünk. Képtelenek vagyunk felkapaszkodni sokszor ahhoz, hogy bízzunk benned, vagy megbízzunk téged bármivel, vagy megengedjük, hogy az életünkbe jelen legyél, vagy te rendezd a dolgainkat. Félünk, hogy csak bonyolultabbá válna minden. Félünk, hogy még jobban elveszítenénk a kontrollt, mint ahogy elveszíteni látjuk magunk körül. Kérünk, hogy gyere közül Szent Lelkeddel, és végy körül bennünket, mutatkozz be nekünk úgy, hogy bizalom támadjon bennünk. Hadd ismerhessünk meg úgy, mint aki nem emberölő vagy és hazug, hanem az életünket munkálod. Kérünk téged, Urunk, segíts úgy látni az életünk dolgait, hogy minden, ami történt velünk, vagy ami nem történt meg, az mind a te gondviselésed. Imádkozunk, édesatyánk, azokért, akik akár ilyen nehéz hitharcokat vívnak. Imádkozunk azokért, akik veszteségeket gyászolnak. Imádkozunk azokért, Istenünk, akik azt érzik, hogy kizsákmányolják őket, kihasználják őket, akiket elkeserít az, hogy nem jutnak egyről a kettőre. Imádkozunk azokért, akik munkát keresnek egyre elkeseredettebben. Imádkozunk azokért, édesatyánk, akik tehetnének értünk. Könyörülj rajtunk, te készíts utat jó és tisztességes kezdeményezéseknek, és tisztességes embereknek. Kérünk Jézus Krisztus, hogy fogd vissza azokat az erőket, azokat az elszabadult démoni erőket, amik gáncsolnak bennünket, amik miatt mindig kellert kap egy-egy jó dolog. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg ezt a házat, hogy aki ide jön, az veled találkozhasson. Törzsd meg dicsőségeddel, szent lelkeddel, jelenléteddel. Áld meg, kérünk, a napunk hátra levő részét, az esténket, szeretteinket. A te neved dicsőségért kérjük ezeket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Istennek, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.